Becker Vivien, modell, szépségkirálynő, gyermekfelügyelő, mai beszélgető társam, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igen, igazából több területen mozgok, és sokan meglepődnek ezen a fiatal korom ellenére, hogy hát mégis mennyi mindennel foglalkozol. Elsősorban, vagyis főállásban én, mint gyermekfelügyelő, gyógypedasszisztens működöm az Ikervári gyermekotthonban, de ez mellett foglalkozom a szépségipari témával is, tehát mint szépségkirálynő működöm Zalakaroson. Ott 2019-ben képviseltem az egészség évét, valamint a Kanna Virág királynő választást nyertem meg a nyár vége fele. Még rengeteg mindennel foglalkozom igazából. Farkas Ritának szoktam még segíteni elég gyakran. Reméljük, hogy most majd újra visszaáll az élet, és akkor még sűrűbben tudok majd segíteni a lélekfarmon.
Vivien, ha megengeded, akkor én is kérdeznék.
Jó,
egyébként nagyon frappánsan elindultunk. Említetted ezt a Kanna Virág szépségversenyt.
Igen.
Ennek a kezdetét, a kiválasztási folyamatot, a versenyt, meg az követő időszakot összetudnád egy röviden foglalni, hogy el tudnád-e mesélni, ez hogy történt? Hogy jelentkeztél oda? Mi történt aztán?
Igazság szerint én Facebookon láttam a hirdetését ennek a versenynek, és úgy voltam vele, hogy hát miért ne próbáljam meg. Előtt is már érdekeltek ezek a versenyek, nézegettem őket, olvasgattam, többek között nagyobb versenyeket, mint a Miss Hungary-t is követtem, tehát már évek óta. És vonzott, tehát, hogy szerettem volna azt a csillogást, azt a pompát átélni, amit én a műsorok alatt láttam a többi lánynál, tehát, hogy hogyan raktak össze egy ilyen döntőt, egy ilyen showt, és láttam ezt a hirdetést, és kisebb verseny, gondoltam, miért ne megpróbálom. Aztán egyszer csak én el is engedtem ezt a témát, tehát, hogy nem foglalkoztam már ezzel az üggyel, mert eltelt egy-másfél hónap, álmodom, már biztosan nem hívnak, el is felejtődött, csináltam a hétköznapi dolgaimat, majd egyszer csak megcsörrent egy idegen számon a telefonom, és felvettem, és bemutatkozott, az egyik szervező volt, Daninak hívják, és felvettem a telefont, és akkor a Dani bemutatkozott, mondta, hogy honnan keres, és én így hirtelen nem is tudtam, hogy most akkor ezt hova is rakjam, nem emlékeztem már, hogy én egyáltalán jelentkeztem erre a versenyre, tehát tényleg teljesen elfelejtődött számomra, és akkor mondta, hogy hát bekerültem a top 10-es mezőnyben, amin én nagyon meglepődtem, mert már nem számítottam rá, tehát hogy nem, egyáltalán nem gondoltam, hogy ez még aktuális lehet. És akkor elmondta az instrukciókat, hogy mikor, hova kell mennem. 3 napot kellett összesen lent töltenem Zalakaroson, ahol a Mendán hotelben voltunk elszállásolva. Csütörtök péntek próbáltunk, koreográfiát tanultunk, közben szerveztek nagyszerű programokat, így a 10 lánynak, valamint szombaton volt a döntő. Természetesen mindenki nagyon izgult, viszont a létszámunk az megcsappant, tehát hogy a 10 lányból már csak a legvégére 8 maradt, úgy indult az elején, hogy csütörtökön csak 9 lány érkezett meg, majd az egyik lány csütörtök éjszaka, ő úgy döntött, hogy ezt mégsem szeretné, úgyhogy távozott a versenyből, így 8-an maradtunk. Persze ez eléggé felforgást okozott a csütörtöki nap után, mert már az egész koreót átvettük és megbeszéltük, meg összeállt az egész 9 emberre, és utána viszont 8-ra újra kellett az egészet kalibrálni térforma szempontjából. Szombatra akkor elkészültünk mindennel, és jött a döntő pillanata, már egészen délutántól, kora délutántól a sminkesek, fodrászok jöttek. Jött a stylistunk, a Dudik Szonya volt, aki a ruhákat adta. A döntő alatt összesen 3 felvonulásunk volt. Egy farmernadrág fehér egyen pólóban voltunk, valamint tornacipőben. A második volt a bikini, a harmadik pedig az estélyi ruha, ahol persze nagyon izgultunk, mert tűsarkúban hosszú ússzájjal elég nehéz volt ott tökéletesen teljesíteni, meg hát azért nyilván tele volt előttünk az egész tér. Ez egy kinti színpadon volt megrendezve, ami körbe térkövezve volt, és tele volt tényleg, legalább 200-300 ember volt ott összecsoportosulva, hogy ezt megnézze, ezt a nagyszerű showt. Közben a felvonulásunk között volt egy-egy műsor, többek között Veréb Tamást is meghívták, mint előadót, ő mint zsűri is ott volt, és akkor ugye lement a 3 felvonulásunk, majd utána eredményhirdetés, addig mi a színpad mellett várakozzunk, persze mindenki teljes stresszben volt, hogy úristen, hát hogy mi lesz, viszont azt meg kell említeni, hogy a lányok között nem volt konkrét versengés, úgy működtünk, mintha egy barátnői kör lenne, és örültünk egymás sikerének is úgy szintén. Egyszer csak hát ott álltunk fent a színpad tetején, és mondták, hogy ki a közönségdíjas, ki a különdíjas, majd mondták a második udvarhölgyet, az első udvarhölgyet, és én úgy voltam vele, ott álltam, hát mondom, engem már biztosan nem fognak mondani, és egyszer csak így mondták, hogy hát akkor én lettem a királynő, És így ránéztem, a nagyon kedves barátnőm lett a Nóri, aki mellettem állt, és így ránéztem a Nórira, hogy most engem mondtak, Nóri, és bólogatott, hogy menjél már előre. És akkor mentem előre, és ott egy másfél óra úgy elrepült, hogy észre se vettem. Igazából azt tűnt fel, hogy úgy zsibbadt a lábam a magas sarkuba, hogy már nem bírtam állni, és nem éreztem az egész lábfejemet.
Vivien, bár ez egy rádió, de ezt annyira részletesen el tudtad most mondani, hogy szerintem bárki elképzeli, hogy hogy történt ez az egész. Azért, hogy látott volna egy filmkockát is belőle. Ez előtt és ezt követően volt hasonló versenyen részvételed?
Nem, előtte nem volt hasonló versenyen, egyáltalán nem voltam szépségversenyen, viszont most per pillanat is benne vagyok egy szépségversenyben, ez pedig a Miss Queen Hungary. Ez egy budapesti szépségverseny, úgyhogy most igazából arra várunk, mert tavaly meg lett volna a döntő. Sajnos a vírus helyzet miatt ez elmaradt, és talán most majd augusztusban bepótolhatjuk a reményeink szerint, úgyhogy most jelenleg a top 10-ben vagyok megint, és már csak a döntőre várunk.
Szorítunk.
Köszönöm szépen.
A hallgatók nevében is bátran kimerem, hogy szorítunk neked, és dobogó legfelső fokára képzelünk el, így láthatóan van már most, aztán majd ugyanígy el fogod mesélni, azt is remélem. Egy ilyen versenynek a megnyerése az együtt jár-e azzal, hogy mondjuk, ha megjelensz bizonyos helyeken, akkor egy kicsit hivatalosabban kell esetleg viselkedned, vagy mire kötelez tégedre egy ilyen címnek a birtoklása?
Az egészség évét képviseltem én 19-ben Zalakaroson. Többek között eseményekre, mint ahogy az első vírus hullám után megnyithatott az zalakarosi strand, ami egy hatalmas, gyönyörűen kiépített strandot kell elképzelni, és annak a megnyitóján is ott voltam, tehát a polgármesterrel együtt nyitottuk meg ezt a strandot, és akkor nekem is ugye ott kellett állnom a polgármester
mellett. De akkor ilyen próbafürdés nem kellett végrehajtani?
Nem, szerencsére nem. Úgy volt eredetileg, egy hétvégére mentem le, hogy akkor egy fotózással is egybekötjük, tehát hogy strandnyitó is lesz, valamint reklámanyagot is gyártunk nyilván, de sajnos erre nem került sor, mert aznap azon a hétvégén nagyon szeles és hűvös idő volt, ezért elmaradt ez a bikinis strandos fotózás, tehát hogy ez lett volna a strandindító projektünk, de sajnos ez nem valósult meg ezért.
És mit hoz a konyhára idézőjelben, hogyha valaki így a szépségipar területére téved, és mondjuk megnyer egy versenyt, tehát megkeresnek téged, felkérések érkeznek, megbízások, esetleg szerződések?
Igen, van rá példa most is per pillanat a hétköznapokban, tehát igaz a mostani versenynek köszönhetően szponzorokkal dolgozok együtt. Többek között egy budapesti cég, az Everdem Laser, ő lézeres szőrtelintéssel foglalkoznak, és a Miss Queen Hungary által, mint szponzorok, ugye nyilván én is reklámanyagot gyártok nekik, tehát többek között Instagramra készítünk posztokat, fotózásokra, termékbe fotózásokra megyünk, vagy esetleg új reklámanyagot készítünk a lézeres kezeléssel kapcsolatban. Per pillanat én úgy egyeztem meg, hogy én ingyenes kezelést kapok. Nyilván azért hoz a konyhára.
Tehát nem jótékonysági alapon működik,
nem jótékonysági
de
alapon
megélhetést
működik.
Ebben a pillanatban még nem biztosít.
Számomra még a szépségipar nem teljesen. Tehát, hogy hoz valamit a konyhára pénz formájában is, de most per pillanat még inkább szolgáltatásban hoz számomra pozitív valamit kapcsolatok. Úgy gondolom, hogy sokkal fontosabbak az, hogy mondjuk jó kapcsolatot alakítunk ki, vagy minél több kapcsolatunk van igazából, annál szabadabban tudunk mozogni, és annál több lehetőségünk van. Szóval én inkább előnyben részesítem azt, hogy egy jó kontaktot létrehozni, vagy esetleg több szponzorral, több megrendelővel megismerkedni és szerződést kötni esetleg, mint az, hogy mondjuk X összeget elkérjek egy fotózásért, és akkor befejeztük, mert úgy gondolom, hogy hosszú távon az nyerességesebb.
Nagyon jól gondolod. Van-e olyan, vagy volt-e olyan, amit te bármilyen okból esetleg visszautasítottál, bármilyen megkeresést, vagy olyan, amit nem vállalnál egész biztosan, olyan szerepet?
Jó pár ilyen megkeresés volt, tehát, hogy a kicsit hiteltelen megkeresésekre gondolok most per piac közösségi oldalakon, lehet gondolni bármelyik fajtára, tehát teljesen ismeretlenül akár fehérneműs fotózásra invitálnak, akár bemutatókra, és ezeket nem szoktam én elfogadni, őszintén megmondom, tehát én kizárólag úgy dolgozok együtt valakivel, hogyha van olyan ember, vagy olyan kontaktom, aki őt ajánlja. Ez megtörtént példa, és nagyon jól döntöttem akkor is, úgy gondolom, megkeresett egy budapesti fotós, Robinak hívják, és a Robi megkeresett engem Instagramon keresztül, hogy szeretne velem együtt dolgozni, mit szólnék hozzá, lenne pár projektje számomra. és láttam a képeit, tehát hogy nyilván azért az ember manapság már akárkinek utána tud nézni, és csak felmentem az Instagram oldalára, és megnéztem, hogy eddig kik modellkedtek neki, és több olyan lányt is láttam, akiket én személyesen is ismerek. Az egyik lányra ráírtam, hogy hát figyelj, Kiti, ne haragudj, megbízható vagy sem, láttam, vele dolgoztál együtt, és mondta, hogy teljes szívéből ajánlja, mert egy tündéri fotós tényleg nem erőltet semmit, nem azt várja el, hogy most fehér neműbe pózolj, vagy még akár bikiniben sem, hanem ő inkább a fashion képekre megy rá, tehát hogy színesebb legyen, érdekesebb legyen, más legyen, mint az átlag, és ő ezekre megy rá, és az Instagram oldalamon több ilyen kép is van, többek között esküvős ruhát fotóztunk be, dinnyével is fotózkodtunk, tehát hogy tükröst, a tükörjátékokat is kihasználtuk. Nagyon kreatív fotós, és ő például egy nagyon pozitív volt, hogy belementem, hogy utána kérdeztem.
Nem kéne neked már egy menedzser esetleg, aki megszűri ezeket az ajánlatokat, és
odairányít? Egyelőre még jól boldogulok velük.
Engem az is érdekelne, hogy aki egy kicsit így, akár csak felületesen is ismert téged, de idegen a számodra, az, amikor először találkozol, bármilyen környezetre érvényes ez, nem túl tolakodóak, vagy fárasztóak az emberek ilyenkor? Tehát nem nyomulnak?
Kaptam olyan visszajelzést, ami először rosszul esett, aztán pedig rájöttem, hogy igazából ez egy teljesen pozitív kritika, hogy volt olyan, aki lány, tehát hogy nem, még csak nem is férfiről beszélünk, egy velem egyidős lány egyszer csak így elkezdett velem beszélgetni, és a beszélgetés közepén, ez egy buli alkalmával volt, hogy a beszélgetés közepén így elmerte nekem mondani, hogy ő azt gondolta, hogy én nagyon nagy képű vagyok, és hogy barátságtalan, és hogy én beképzelt vagyok, és mondta, hogy hát most így, hogy már fél órája beszélgetünk, rájöttem, hogy egyébként nem. Lehet, hogy van egy olyan kisugárzásom, ami ezt sugallja egy idegen ember számára, de ez viszont nem a nagy képűség, hanem inkább egyfajta egészséges magabiztosságnak gondolnám én, és szerintem ez távol tartja ezeket a nagyon tolakodó, tehát hogy azért én nyitott vagyok, barátságos vagyok, viszont tudom, tudják, hogy hol van az a határ nálam, még ha idegen ember is, érezni azt, hogy na elég volt. Voltak ilyen ajánlatok, tehát, hogy gondolok most a szürke 50 árnyalatára, volt hasonló ajánlat is Facebookon keresztül egy teljesen no-name profilról, amit nagyon jót nevettem, aztán természetesen letiltottam az oldalt, de elolvastam, és egy kisebb regényt írva nekem, hogy milyen nagyszerű alattvaló lenne, tehát hogy ezért elég érdekes dolgok fordulnak elő, de ezzel jót nevettem, aztán tiltottam az oldalt.
Van nekem olyan ismerősöm, aki mondjuk nátszál vékony, de meggyőződésem, hogy nálam sokkal többet teszik. Nálad ez hogy van? Genetikailag ilyen vagy, vagy nagyon oda kell figyelned, hogy megtartsd a versenysúlyodat, vagy az alakodat, sokat sportolsz esetleg mellette. Kicsit magyarázd el, légy szíves, hogy hogy lehetséges ez?
Nagyon egyszerű egyébként genetika. Tehát, hogy édesanyám és édesapám is tényleg nátszál vékony volt fiatal korában. Most már azért egy kicsit szedtek fel magukra, de még mindig vékonynak mondható, bár anyukám ezt nem hiszi el. Apa meg annyira nem foglalkozik, ő annál jobban szereti a hasát. Egyébként én is ilyen vagyok. Most a pár napja esett meg, hogy két munkatársammal kitaláltuk a munkahelyen, hogy úgy megennénk egy jó hamburgert. Rendeltünk is hamburgert, volt mellé sült krumpli, és tudni kell, hogy az egyik munkatársam egy 40 pluszos hölgy, a másik pedig egy 30 fölötti hölgy, és hát azért ők is tudnak enni, ők is kis húsisabbak. Ők nem bírták megenni a hamburgert, én benyomtam, de a sült krumplit is. És így rám néztek, és megkérdezték, hogy mégis hova. Nyilván azért egy-két bűnözés belefér, de azért a jó ételeket, a finom ételeket azért előnyben részesítem. Nem salátán élek, tehát, hogy nem diétázom non-stop. Reggelizni is mindig próbálok úgy, hogy bőségesebben, és akkor a nap végére mindig egy kicsit kevesebbet. Tehát, hogy a 10 órai uzsonna időszakot azt általában vagy egy shake-kel, vagy valamilyen kis műzliszelettel, ilyesmivel helyettesítem, ami nekem az elég is, tehát, hogy nem tudom egy nehezebb ételt megenni. A reggeli nagyon bőséges, az ebéd kevésbé, a vacsora meg még annyira sem, mint az ebéd, és akkor nekem ez így beállt igazából évekkel ezelőtt.
Mi a kedvenc ételed egyébként?
Hú, hát ez nehéz. Őszintén megmondom.
Amiből bármilyet, bármikor meg
imádom az olasz konyhát és a kelet-ázsiai konyhát. Egy jó pattáért ölni tudok. Akárhányszor én pattáj közelébe vagyok, akkor ott muszáj.
Ezt röviden elmondanád, hogy mi ez?
A pattáj igazából ugye ázsiai étel, tehát hogy egy ilyen kevert ételnek mondhatni.
Egy tál étel?
Rizstésztát szoktam belekérni, csirkét, van amikor egy kis garnélát is hozzá, zöldségeket, és egy curry szósszal szokták ezt leönteni, és én odáig vagyok ezért a kombóért.
Uh-huh. Egyébként másoknak ez nehézséget okoz, vagy sokkal szigorúbb napi rendszerint kell élniük ahhoz, hogy ebben az iparágban majd megmaradhassanak? Hogy látod?
Persze, hogyha most esetleg feljebb kerülök ezekben a versenyekben, vagy a jövőben olyan versenyben, egy kicsit magasabb szintű versenybe kerülök be.
Szigorúbbak szabályok?
Akkor sokkal szigorúbb, tehát, hogy ott azért még egy hamburgert sem feltétlen engedhetnék meg magamnak, nem azért, mert elhízok, hanem mert nyilván szálkásítani kell, tehát, hogy nem elég az ebben az iparágban, hogy vékony valaki, most már azt is nézik, hogy mennyire sportos alkat.
Azért van olyan vonulat is, ami a, hogy mondjam, az átlagosat, a természetest, a nem kinkeserv árán fenntartott test tudatot sugározza. Tehát azért vannak már más irányok is.
Persze, hál' Istennek mind a két verseny, az alakarosi is, meg a mostani Miss Queen Hungary is ilyen verseny, hogy a természetességet részesíti előnyben. Egy egészséges test, ne egy csontvékony, teljesen szinte anorexiás modellt, vagy egy lányt lássanak a színpadon, hanem igenis legyen feneke, igenis legyen szép alakja, de azért nyilván nem a zsírból, hanem inkább akkor már sportosabb. Tehát, hogy amikor az ember akár férfi, akár női szemmel ránéz egy nő, és azt mondja, hogy igen, ő neki olyan fit alakja van, és minden a helyén van. Tehát, hogy inkább ezekre a dolgokra mennek rá, hál' Istennek.
Vivian, te ezzel a sportos modell alkattal gyermekotthonban dolgozol.
Igen.
Mesélj nekem erről, hogy egyáltalán hogy kerülsz te oda, szereted-e csinálni, pontosan mit is csinálsz te ott?
Nagyon sok mindent csinálok, és egyébként imádok ott lenni, tehát, hogy nagyon is tisztában vannak vele, mint a gyerekek, mind a felnőttek, hogy engem teljes mértékben megkaptak, tehát, hogy elköteleztem magam. Én úgy kerültem oda, hogy elkezdtem, én leérettségiztem, és én utána elkezdtem csinálni egy gyógypedasszisztensi sulit, amivel én tavaly júniusban végeztem, és ehhez a sulihoz, ez egy okályos képzés volt, ehhez az iskolához nekem kellett egy gyakorlatot végeznem, és az első 3 órát egy Kovács Ibi nevezetű hölgy tartotta, nem lehet az Ibit elmesélni, egyszerűen hihetetlen kisugárzás és aurája van. Annyira felüdülés a közelében lenni, beszélgetni vele az meg kész álom. És az első 3 órát ő tartotta, és én eldöntöttem az első óra alkalmával, hogy ha Debrecenben, ha a világ másik felén is dolgozik az IB, én ő mellette fogom 6. haszakad a gyakorlatot tölteni, mert én ezzel a nővel dolgozni akarok. És hál' Istennek Ikervárra kellett csak eljutnom, tehát, hogy nem a világ másik felére. Akkor az IB-nek mondtam, hogy én ő mellette szeretném ezt a gyakorlatot tölteni, majd segített a kontaktot az intézmény vezető asszonnyal felvenni, akivel meg is beszéltem, hogy hát igen, rendben megyek, de nem tudták, hogy nézek ki. És nagyon szolidan öltöztem fel az első gyakorlati napomon, ráadásul a TEGYESZ vezető sem tudta, hogy nézek ki, mivel pont bejött a Covid időszak, és csak az Ibi tudta a kinézetemet, a megjelenésemet, de ő ettől nem félt. Tehát, hogy tudta, hogy a srácok között én meg fogom állni a helyemet, ami nagyon jól esett, bár én sem tudtam, hogy hova megyek, mert előtte azt se tudtam, hogy eszik, vagy iszák azt, hogy gyermekintézet. Tudtam, hogy van, és ennyi volt a rálátásom. És hát amikor beléptem az irodába, eléggé nagy meglepetésnek bizonyultam, hogy fiatal is voltam, szép is vagyok, jól is nézek ki, úristen, ha engem beengednek a gyerekek közé, hogy akkor mi lesz, de nagyon jól sült el, tehát, hogy a felnőttek nagy része tartott ettől. Ez egy speciális fiúintézet, kizárólag fiúkkal dolgozok. 12 egészen a 18 éves korig.
Hát ott tombolnak a hormonok, ugye, gondolok, igen. Voltak azért ilyen félelmek a kollégákban?
Persze, hogy ne. Elgondolkodtak, hogy biztos jó ötlete, de aztán végül rábólintottak a gyakorlatra, és akkor 2 hetet töltöttem a srácokkal, ami alatt azt hiszem eléggé megszerettek, tehát, hogy szívesen tanultak velem, engem is hívtak a programokba, tehát, hogy volt, hogy a Rába partra mentünk le. Mi úgy szoktuk mondani dagonyázni, mert az tényleg olyan, hogy csupasára vagyunk mindenki. A gyakorlatot ugye megcsináltam, és hát akkor én még Ausztriában dolgoztam, vendéglátásba tevékenykedtem, és hát március közepén elküldtek, mivel hát Covidra hivatkozva. Teljesen véletlenül az intézmény vezető asszonnyal beszélgettünk, és mondta, hogy hát még mindig van munkád, mert ő már gyakorlat első napján engem invitált oda dolgozni, mert üresedés volt, és akkor ugye én visszautasítottam a kereseti lehetőségekre hivatkozva. Mondtam neki, hogy hát hajni most már nincsen munkám, mert kirúgtak. És akkor mondta, hogy jó, akkor gyere hozzánk, és akkor én március 15-től egészen március végéig egy kéthetes önkéntes karantént vállaltam. Ugye azért ezt komolyan kell venni gyermekvédelembe, hogy nehogy oda bevigyünk bármit, tehát hogy nem voltam beteg, ugye muszáj volt egy megelőzésként végigcsinálnom, és akkor a kéthetes önkéntes karantén után, amit nagyon nehezen viseltem, mert nem bírok megmaradni egy helybe, tavaly április 1-jel kezdtem Ikervárom. Azóta is ott vagyok, és nagyon szeretem csinálni. Én, mint csoportban vagyok, 3 lakásotthont kell elképzelni itt ebben az intézetben. Most jelenleg a mi csoportunkban 7 gyerek van, 5 felnőttek dolgozunk, van egy csoportvezetőnk, aki egyben nevelő is, a Szabina, és 4 vagyunk mellette gyermekfelügyelők most jelenlegi állásban. A mi fiúink 14-től a 17 éves a legidősebb, és egyébként azt gondolná az ember, hogy olyan nehéz velük bánni, egyáltalán nem. Ilyen kis szeretgetni valók. Mi kicsit megcirogatja őket az ember, és már kenyérre keni őket, tehát hogy egyáltalán nem olyan nagyon problémásak. A köztudatban az van bent, hogy úristen, milyen rossz gyerekek vannak ott, és egyáltalán nem. A 7 gyereket egyedülbe merném vállalni, ha el kellene menni velük az ország másik felébe akár.
Ebben az életkorban szokott, hogy az ember példaképet is választani magának. Tekintenek rád úgy, mint példakép? Amiatt, amit eddig már elértél, és ahogyan hozzáállsz azokhoz a dolgokhoz, amiket elértél, és amilyen a személyiséged maradt, mert nem változott meg valószínűleg, annak ellenére sem, hogy sikerek egymás után jönnek.
Azt még nem hallottam tőlük, hogy hát igen, tök jó példakép vagy előttünk, vagy hogy tök jól csinálod, és ezt mi is így akarjuk. Ezt még nem hallottam, de azt hiszem, őtőlük az elég nagy elismerés, amikor ugye kenyeres autó jön, és az egyik gyerekem, a 17 éves gyerekem úgy rohan be, hogy mutter itt a kenyeres. Szerintem ez eléggé nagy elismerés. Ők inkább olyan emberekről vesznek példát, akiknek nehéz sorsuk volt, és jutott valamire, hogyha van egy személy, aki kigyógyult akár egy függőségből, egy szenvedélybetegségből, és igenis talpra állt, és igenis legyőzte, bár a saját hülyessége, hogy belement, de ő akkor is kikászálódott ebből, az nekik egy pozitív példa, mert látják azt, hogy igen, lehet a legmélyebb pontról is felállni, és megmászni azt a bizonyos hegyet, valamint az ő elődjeik idézőjelben, akik mi makisoknak hívjuk, tehát hogy ez egy ilyen kis rövidítés, mi vagyunk a makisok, és az a korábbi makisokat is nagyon jó példának veszik. Most a napokban volt ott látogatóban nálunk egy volt makis, aki egyébként annyi idős, mint én, és ő elmesélte, hogy van anyukája, de nem foglalkozik vele, az apukájáról nem beszélt, és kikerült 18 évesen Ikerváról, és elkezdett dolgozni, már van saját albérlete, azt mesélte, hogy milyen hüttőt fog venni, milyen mosógépet vett múltkor. Ezek nagyon jó példák ő előttük, hogy igenis, hiába nincs hátterem, hiába nincsen az, aki fogja a kezemet és elkísér, hogy igen, ezt kell csinálnod, hanem hogy egyedül a nagyvilágba is meg lehet élni, és pont ma beszélgettünk erről a srácokkal, hogy egyébként ezt ők hogyan veszik, tehát hogy hogyan látják, hogy ez példa nekik, és ezt ugye felraktuk ezt a kérdést, és mondták, hogy igen, ez egy nagyon jó példa, mert látjuk azt, hogy hiába vagyunk itt, ami társadalmilag eléggé mély pontnak mondható, hiszen szülői
nagyon nagy hátrányból
nagyon nagy ide. Hátrányból indulnak, így van, mint pénzügyileg, érzelmi támogatást sem kapnak úgy, mint mondjuk, mint ahogy én a szüleimtől. Nyilván mi is támogatjuk őket, és igenis megfogom a kezét, és akkor is megcsinálod. Meg most biztatom, 2 8-ason van, akiket ezerrel biztatok, hogy igen, felvettek a középiskolába, és igen, bírni fogod, de hát úristen, 45 percet egy helybe végigülni, ugye ők hiperaktívak, tehát hogy nagyon jellemző a gyerekekre a hiperaktivitás, a figyelem zavar, tanulásban akadályozottak szinte a 99%, és azért 45 percet végigülni az nekik eléggé nehéz.
Tehát a hiteles példa az úgy látszik azért biztató nekik is, számukra is, tehát elhiszik, mert látják, hogy a gyakorlatban is megvalósítható az, bármilyen hátrányos indul valaki, hogyha egyfajta módon cselekszik, egyfajta módon viselkedik, egyfajta módon áll hozzá a dolgokhoz, az élet dolgaihoz, akkor sikeres lehet, érvényesülhet, megélhet, esetleg boldog is lehet.
Igen, így van. Nagyon jó példa előttük egyébként, mert mindig halljuk a híreket, akik már kimentek. Gyerekek, hogy igen, úristen, ő neki most gyereke fog születni. Igen, neki most már van saját kis albérlete, tehát hogy ezek azért jó dolgok. Igen, ő már nem tudom, 1 éve vagy 1,5 éve ugyanazon a munkahelyen van, és igenis, én is kereshetek olyan jól, mint aki mondjuk családból érkezett.
Amikor már majd minden versenyt megnyertél, ami így nagyjából Európában meg a világon lesz, akkor már biztosan mindenki tudni fogja rólad, hogy te egyébként mivel foglalkozol, vagy foglalkoztál, és ezekről a dolgokról nagy nyilvánosság előtt is tudsz majd beszélni.
biztosan fogok tudni róluk beszélni. Gondolatban is mindig ott vagyok. Most a legnagyobb feladatom az egyik gyerekem fehér pólójából a csoki foltot kiszedni, ami ott nem sikerült, hiába mostuk ki, nem jött ki, és teljesen bepánikolt, mert ez egy új felső, ráadásul fehér alapon fekete horgonyok, amit már régóta szereted volna, és hát összecsokizta. Hiába mostam ki, kétszer nem jött ki, úgyhogy most ma rám bízta, hazahoztam magammal, beflóra szepteztem, mielőtt jöttem ide hozzád a stúdió, és most otthon ázik, és hazamegyek, elindítom a mosásba.
Az én fejemben ezt még ecetes ollóval lehet javítani, ugye? De hát az én korosztályom ebből a szempontból pszichológiai eset, apropó pszichológia, úgy tudom, hogy nagyon vonz ez a terület, és érdekel, és jutottál már esetleg ebben valahonnan, valahova, elkezdted-e már, vagy még csak játszol a gondolattal?
Nem játszok már a gondolattal, most már elég komoly lépéseket tettem annak érdekében, hogy ez a pálya úgymond az enyém legyen, és hogy megvalósíthassam ezeket az álmokat. Igazából úgy kezdődött az egész, hogy a gyógypedasszisztens nekem egy lépcsőfok lett volna ahhoz, hogy ugye az egyetemnél az pluszpontnak számít a felvételikor, és hát több lett, mint lépcsőfok igazából, mint ahogy így most elmeséltem, de most én idén beadtam a jelentkezésemet 3 egyetemre. 3 helyet jelöltem meg, a Károlin 2-t, valamint a Pécsi Tudományegyetemen. Mind a 3 pszichológia. A Tegyesztől kaptam egy olyan ajánlatot, hogyha én ott dolgozok őnáluk, és szeretnék egyetemre menni, akkor felajánlottak nekem egy tanulmányi szerződést, ami annyit akar, hogy én teljes munkaidőben önállók fogok dolgozni. Az a feltétel ugye, hogy hát levelezői szakon kell elvégeznem az egyetemet, de ez mellett kapok én tanulmányi szabadságokat is.
Lehet, hogy ebből egyenesen következik, de mi az az álommunka, amit te magadnak el tudsz képzelni, hogy egész életedben azt nagyon szívesen csinálnád úgy, hogy nem érdekel, hogy naponta hány órát kell vele foglalkoznod, nem munkaként tekinteni rá, hanem szórakozásként.
Most is azt csinálom. Már azt csinálom. Nagy álom az számomra, hogy igenis foglalkozhassak az emberek elméjével. A gyermekgyógyintézet zárt osztályán nagyon szeretnék egy napot eltölteni. Érdekel az ottani lét, az ottani dolgozók munkája és mindennapja is egyrészt, de jobban érdekel az, hogy mondjuk az ott lévő emberek miért vannak ott, honnan jutottak hova, és hogy mi lett az eredménye. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt egy teljesen normális ember volt, vagy csak 10 évvel ezelőtt, és miért lett belőle egy teljesen megtört elme. Én szeretném úgy megtapasztalni ezeket. Sokan azt mondják, hogy nem vagyok normális ebből a szempontból, de nem tudom, én ebből erőt merítek, és rengeteg pozitív energiát kapok ebből.
Hát az zárt osztályhoz hasonló helyekre vágysz egyébként, akkor javaslom a tömegközlekedést még, vagy egyéb bármilyen hivatalba elmenni, egy-két órát eltölteni, hogy ne hagyj Isten egy bankfiókban várakozni órákon keresztül. Most, hogy mondod, én néha ilyen jövendőlésekbe szoktam bocsátkozni, tehát én nagyon örülök már annak, hogy mondjuk 10 év múlva foglak téged látni, meg olvasni mindenféle fórumokon és neten, és remélem, hogy mondjuk könyvformájában is az írásodat. Miszerint Becker Vivien klinikai szakpszichológus értekezik olyan témákról, amik addig még nem kerültek terítékre.
Igen, egyébként nagyon rátapintottál a lényegre, mert ez az egyik ága a pszichológiának, ami érdekel, a klinikai szakpszichológia, a másik a börtönpszichológia, és a kriminálpszichológia a harmadik, tehát hogy ez a 3 az, ami engem vonz. Átlagember nem tudja elképzelni, hogy akkor most én, aki tudja, hogy nézek ki, hogy akkor én most börtönpszichológus akarok lenni, tehát hogy akkor most te oda bemész, biztos, hogy megesznek. Néha így kikerekednek a szemek, amikor én elmondom a valós terveimet. Általában azért nem szoktam annyira kiteregetni, mert nagyon furcsán szoktak rám nézni, de egyébként igen, ezek azok, amik
szeretném. Szívből gratulálok ehhez az irányhoz, amit tényleg ezt a fejedbe vetted, én meggyőződésem, hogy meg is fogod valósítani.
Jó, remélem.
Ennyi minden mellett van-e valami hobbit, vagy bármilyen tevékenység, ami úgy nem ismert, de mondjuk szívesen csinálod?
Nagyon kevesen tudják, hogy imádok bokrot ültetni és trágyát lapátolni a ritánál a lélekfarmon. Tehát, hogy ezt azért nem szoktam úgy kiírni a Facebook vagy az Instagram oldalomra, de imádom csinálni. Tehát, hogy feltölt egyszerűen ott lenni. Ezek mellett én rengeteget olvasok. Most is például személyiségzavarokról olvasok, a kognitív terápiákról, ami egyébként egy nagyon nehéz olvasmány. Teljesen véletlen találtam meg ezt a könyvet, és elkezdtem olvasni, de volt olyan oldal, amit 2-3-szor át kellett olvasnom ahhoz, hogy én azt most ténylegesen megértsem, hogy mi van abban leírva. Nem egyszerű, minden esetre.
Akkor most még egyszer visszaigazolnám azt, amit az előbb is mondtam, mert te most a fejemben látsz, hogy én arra szerettek volna kérni, hogy egy könyvet ajánlj a hallgatóknak. Egyébként a beszélgetéseim végén mindig megkérem a vendéget, hogy ajánljon valamit, amit nemrég olvasott, ami a kedvence, vagy úgy egyáltalán azt gondolja, hogy másoknak is segítene bármiben, hogyha elolvasnák.
Tudom ajánlani akár ezt is, hogy személyiségzavarokról olvassanak az emberek. Lehet, hogy egyébként egy kicsit egyszerűbb lenne mindenkinek úgy összességében a hétköznapi élete, hogyha egy kicsi pszichológiát vezetnének be a mindennapokba. Tehát, hogy nem kell nagyon mélységekig, egy alappszichológiát, hogy akkor most mit, hogyan, milyen viselkedést, hogyan kezeljünk. Lehet, hogy mondjuk szülő-gyerek kapcsolat is sokszor jobb lenne, én úgy gondolom. Viszont ami talán sokaknak megtetszett, én régen, évekkel ezelőtt olvastam egy trilógiát, a Sírkertek királynője című trilógiát, és hát hihetetlenül jó. Nem szeretnék spoilerezni sem, egy hölgyről szól, aki temetőrestaurátor, és mindenféle kalandba keveredik. Olyan szinten megfogott engem a könyv, az első kötetet, amikor elkezdtem olvasni, 5 órát ültem a könyv felett, és csak 2-szer mentem ki inni. Képtelen voltam lerakni, ez egy körülbelül, ha jól emlékszem, olyan 300 oldalas könyv körül van, tehát hogy nem is az a 400-500 oldalas, amit már szinte fárasztó az embernek olvasni, de nem is az, amivel olyan nagyon gyorsan végez az ember, szóval úgy bele lehet merülni, át lehet érni a történéseket, ráadásul én sokan nem értették, hogy miért, én sem tudom megmagyarázni, én úgy olvasok, hogy zenét hallgatok közbe. És ha most per pillanat meghallanék egy zenét, akkor fel tudom idézni azt, hogy akkor az a zene alatt én mit olvastam abból a trilógiából például, vagy hogyha más könyvet olvastam, az a zene alatt mit olvastam. Többek között fotografikus memóriám is van, tehát hogy én általános iskolában is mindig úgy feleltem, hogy tudtam igenis az anyagot, és lapoztam képzeletben. És volt olyanra példa, hogy biológiából feleltem, és az Istenért nem jutott eszembe a válasz, pedig tudtam, hogy tudom, és tudtam, hogy hol van a füzetbe, de egyszerűen nem emlékeztem rá. És mondtam a tanárnőnek, hogy ezen az oldalon van, megmondtam, hogy melyik oldalon, jobb vagy bal oldalt, hogy nyissa ki, jobb vagy bal oldalt, és megmondtam hányadik sorba, és az a válasz. És elfogadta, de mondtam neki, hogy legyen szíves már megmondani, mert nem jut eszembe. Tehát, hogy vannak ilyen érdekes dolgok.
Hát ennek még lehet, hogy hasznát veszed, amikor ilyen 600 oldalas pszichológia könyveket kell megtanulnod, vagy a tartalmát tudnod.
Igen,
vagy legalábbis
igen.
Azt, hogy hol találod meg a helyes választ. Vivian, nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk találkozni, nagyon örülök, hogy megismerhettelek. Nagyon sok irány van, ahova te elindulhatsz, és nagyon sok szint, ahova te eljuthatsz. Én kívánom mindegyiket neked most. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is.